napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Azt kérem, hogy jelentkezzünk be a géppel. Te már be vagy jelentkezve, akkor már jó? Meg vagyunk. 8 fővel határozatképesek vagyunk. Pikó polgármester úr jelezte, hogy a BKV-val közlekedik. Nem akarok utalni senkire se. Kimaradt egy járat, de már úton van. És folyamatban van az érkezése. Szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Akkor, ahogy említettem, 8 fővel határozatképesek vagyunk. Tájékoztatom önöket, hogy a bizottsági ülés hanganyaga mostantól a Budapest portálokon publikálásra kerül. Úgyhogy úgy beszéljünk, hogy mikrofonba beszélünk, és akkor az így érthető és világos lesz. Napirendi pontokkal kapcsolatban döntünk. Kérdezem, hogy a kiosztotthoz képest valakinek van-e valami észrevétele, hozzászólása, illetve nekem annyi kiegészítésem van, hogy a BKK ZRT közlekedésfejlesztési beruházási tevékenységek bemutatása, tájékoztatása folyamában lévő beruházási felújítási feladatokról, illetve az aktuális státuszáról szóló előterjesztés, szóbeli előterjesztést az első napi rend után tárgyaljuk. Még valakinek van-e valami kiegészítése? Nincs, akkor aki tudja támogatni a mai előterjesztést. Ki nem jelentkezett még be? Mindenki, meg vagyunk. Akkor, aki tudja támogatni, annak kérem az igen szavazatát. Mindjárt jössz. Mindjárt zenélünk, és akkor utána. És ez is fenn lesz a hangfelvétel, ahogy zenélünk. Még semmit? Most. A pipát, hogyha egyet ért vele. Köszönöm szépen, 8 igennel elfogadtuk a mai napirendi pontjainkat. Egyes napirend Budapest főváros település szerkezeti terve és Budapest főváros rendezési szabályzata eseti módosítása 13. kerület József Attila Színház területére vonatkozóan Dorosz Dávid főpolgármester helyettes úr helyett városépítési főosztály. Van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztő? Nincs előterjesztői szóbeli kiegészítés. Kérdése van-e valakinek? Marsalné Kovács Judit.
Köszönöm a szót, elnök asszony. Egyetlen kérdésem volna, hogy a tervezési területet úgy jelölték ki, hogy a színháztól délre, a Térini utcától délre is van 2 lakóvezet, amit bevontak a tervezési területben. Lesz itt valami változás?
Az jó, csak kapcsolat is belé, szíves, Timi.
Musztafa Tíme, a városrendezési osztály. Nincs változás a területen. Azért kellett így kijelölni ezt a területet, mert most új törvény előírja azt, hogy abban az esetben, amikor a beépítésre szánt terület növekszik, már pedig emiatt a 2 méteres korrigálás miatt növekszik, kötelező a területen zöld területet is kijelölni, beépítésre nem szánt területet, és úgy kell kijelölni, hogy az szorosan kapcsolódjon a tervezési területhez. Ezért van az, hogy így a nem csak a József Attila Színházra van kijelölve a tervezési terület, hanem magába foglalja azt a plusz területet is, ahova ki lett jelölve plusz zöld terület. Ha nem, akkor elnézést.
Itt délre van 2 szinten be van jelölve a tervezési terület határában. A színháztól délre első 2
színház. Jó, akkor elnézést. Úgy határoljuk le mindig a tervezési területet, a minimális tervezési terület 1 település szerkezeti egység. Jelen esetben csak a VTM, azaz a városközponti terület felhasználási egységre van lehatárolva a terület. Nem lehet kisebbre. Nem lesz változás. Elnézést.
Köszönöm. Még kérdése, észrevétele van-e valakinek? Nincs, akkor tudunk szavazni a határozati javaslatról. Aki el tudja fogadni az előterjesztett határozati javaslatot, annak kérem az igen szavazatát. Nyolc igennel egyhangulag elfogadtuk a határozati javaslatot. Kettes előterjesztésünk, illetve akkor itt szerepelne a BKK ZRT-nek a szóbeli tájékoztatása. Vezérigazgató asszony, öné a szó. Elnök asszony és a tisztelt bizottság részére, amelyben a BKK tevékenységének rövid összefoglalása bemutatva a kettő területet, a közlekedés szervezés, illetve a stratégiai innováció területet szeretném bemutatni az összes tevékenységünket, illetve azokat a célokat, amelyeket a jövő vonatkozásában megfogalmaztunk. Csak felvillantásképpen ugye az a Budapest térkép, amely a főhálózati elemeket tartalmazza, a vonalak, illetve a különböző kiosztások tekintetében egy picit részletesebben majd megmutatom, hogy tulajdonképpen mekkora hálózatot is üzemeltetünk a főváros tekintetében, és a két terület, amelyről beszélni szeretnék, a közlekedés szervezés, illetve a beruházási ág. Először a közlekedés szervezés tekintetében nagyon röviden bemutatva a BKK ZRT tevékenységét, három területen látjuk el a közlekedés szervezési feladatokat, ez a mobilitás, menedzsment, kereskedelem, illetve az informatika és közlekedési infokommunikációs terület. Ezeken belül látják a különböző alágazati tevékenységeket, tehát a mobilitás menedzsmenten belül a közlekedés szervezés, szolgáltatás menedzsment és forgalomfelügyelet, illetve ennek az alágazatai, a kereskedelemen belül öt fő szakterület, a lakossági értékesítés és ügyfélszolgálat, üzlet és partneri értékesítés, utasmédia ellenőrzés, elektronikus értékesítés és ügyfélkapcsolatok, illetve az informatikán belül pedig az informatikai fejlesztés, üzleti támogatás, illetve a közlekedési térinformatikai jelenlegi felállásunk. A másik fő területünk a stratégiai és innováció. Gyakorlatilag ez az a beruházási terület, amely a fővárosban található nagy közlekedésfejlesztési beruházásokat menedzseli, de itt történik a stratégia alkotás, az üzleti tervezés, a koncepcionális tervezés, illetve a nemzetközi tevékenységek nagy részének az ellátása is. Négy fő területen látjuk el ezt a tevékenységet jelen pillanatban: a mobilitás stratégián, a tervezés és járművek területen, a kivitelezés területen, illetve az üzleti stratégia projektmonitoring területen. Ennek, illetve az előző területnek is a jövőben az átszervezését, illetve a feladatok racionalizálását tervezzük, amit természetesen majd szintén a tisztelt bizottság elé kívánok terjeszteni. A BKK, mint közlekedés szervező feladatkörét itt csak nagyon röviden szeretném bemutatni, hogy a magáira kötelező közszolgáltatás ellátására a fővárosi önkormányzat a felelős, ami egy keretmegállapodáson, egy feladatellátási megállapodáson keresztül a BKK ZRT, mint megrendelőn keresztül látja el a közlekedés szervezési tevékenységet, és a BKK ZRT pedig, mint fő szolgáltatókon, a BKV, mint belső szolgáltatón, illetve jelen pillanatban a VT, mint külső, VT Arrivel, mint versenyeztetett külső szolgáltatón keresztül a buszágazat tekintetében látja el a szolgáltatási tevékenységet. Magában a közszolgáltatási tevékenység ellátásában a lányvállalataink is részt vesznek, így a BKÖ, BÖK, Kft., illetve a Budapest Közút ZRT különös tekintettel a taxi, illetve az útfelújítások tekintetében. És látják a két főágat, a közlekedés szervezői megrendelői tevékenységet, illetve a szolgáltatói üzemeltetői tevékenységet, amelyben gyakorlatilag a BKK és a szolgáltatók tevékenysége ugye egymástól elkülönül és elhatárolható. A bal oldalon pedig a szabályozási keretek láthatók, amelyek a BKK ZRT tevékenységét, működését alapvetően meghatározzák, és azokat a fő szabályokat adják, amelyek alapján, illetve jogszabályi kereteket, amelyek alapján a társaság ellátja a működését. A következőben néhány szám, bár ez itt talán kevéssé fog látszódni,
de a BKK tevékenységére vonatkozó néhány jelentős számadatot szeretnék bemutatni. A bal felső sarokban a utaselégedettség mérési eredményei láthatók. E tekintetben ezt is felül kívánjuk vizsgálni, és egy sokkal szélesebb körű, mind a kutatás, mind pedig a vizsgált tevékenységek körében egy sokkal szélesebb körű mérési struktúrát szeretnénk a jövőben bevezetni, ami pozitív, hogy egy folyamatosan növekvő utaselégedettség látható a BKK tevékenységét illetően, de természetesen ezt tovább szeretnénk javítani, a szolgáltatási színvonalat növelni, illetve sokkal több utasközpontú aktivitást a jövőben bevezetni. A jobb felső sorokban, bár nagyon picivel látható a forgalmi hálózat adatai, és az, hogy a különböző szolgáltatási területek, tehát metró, hév, villamos, trolli, autóbusz, illetve hajó tekintetében hogyan oszlanak meg egész pontosan a viszonylatok, az ugye látható, hogy összességében 3300 km viszonylat hosszon, mintegy 4600 megállóhelyen látjuk el a teljes tevékenységet, és ebből a pontos adatok azok a táblázatokban láthatók. Amit talán ebből az adattáblából érdemes kiemelni, az a középső terület, ahol a különböző alacsonypadlós forgalomba adott járművek száma látható. A jobb középső táblázatban látják, hogy tulajdonképpen a forgalomba adott járművek, például a buszok tekintetében már így is 90%-ot meghaladnak az alacsonypadlós állomány tekintetében. Az összességében elmondható, hogy ha mind a trolli, mind az autóbusz, mind pedig a villamos ágazatban az opciós lehetőségeket lehívja a város, és ezekkel élni tudunk, akkor nem csak a járművek átlag életkora, hanem a kiadott alacsonypadlós arány is jelentősen növelhető még, és a utasok számára egy sokkal kedvezőbb jármű összetétel biztosítható. Tehát nyilván ez egy kiemelt célja a BKK-nak, hogy valamennyi opciós jármű lehívást azt a következő években meg tudjuk tenni. És itt pedig néhány utazási adat látható, de ezeket inkább átugranám, természetesen elérhetővé tesszük a prezentációt a bizottság tagjai részére. Itt ezen a kivetítőn kevéssé látszanak az adatok, de a különböző járművekkel, illetve a bevételek tekintetében láthatnak itt részletesebb adatokat. Amit talán érdemes megemlíteni és kiemelni, az a jobb felső sarokban a 100E reptéri autóbusznak az alakulása. Ez látszik, hogy mind a kihasználtság, mind pedig a bevételek tekintetében egy folyamatos növekedést mutat. Nagyon kedvező az utasok részéről a visszajelzés, nagyon magas a kihasználtság, gyakorlatilag tulajdonképpen standard sorban állnak az utasok a 100-es autóbusznál. Amit itt javítanunk kell, az a csomagszállításnak a lehetőségei, és természetesen amennyire lehet ezt a járatot célszerű sűríteni, egészen addig, amíg a reptérkötött pályás megközelítése nem biztosított, és akkor ezt a viszonylag magas bevételi arányt is természetesen fenn kívánjuk tartani, illetve tovább kívánjuk növelni, és ugye a jobb alsó sarokban, de ezt majd egy picit részletesebben is bemutatom, a BKK futártevékenység, ami még kiemelendő, amely egy valós idejű adatszolgáltatása az utasok részére is. A közlekedés szervezés ágon vagyunk még mindig, ugye a mobilitás menedzsment szakterület az, amely ellátja a teljes közlekedés szervezés folyamatát, és itt azt a tervezési folyamatot látják, amelyek alapján a közlekedés szervezés folyamata zajlik a BKK-n belül, tehát vannak a forgalomfelvételi adatok, ezek ma már nagyon pontosak. A járműveink jelentős részén valamilyen típusú utasszámláló egység van, ezek gyakorlatilag tényleg perfő pontossággal meg tudják adni a valós utas számadatokat, és amellett például a metróban megfigyeléses, illetve utasszámlálást végzünk. A metrók azok, ahol a buszokhoz, vagy trolikhoz, vagy villamosokhoz hasonló módon ténylegesen pontos utasszámlálást műszeres eszközökkel nem tudunk biztosítani. Itt élőerős számlálások zajlanak az évnek a több pontján. Ennek alapján történnek a hálózat meghatározások, az útvonalak, megállóhelyek, illetve az esetlegesen kapcsolódó forgalomtechnika Budapest közút bevonásával. A hálózat meghatározás és tervezés kapcsán annyit kívánok elmondani, hogy itt egy teljesen új hálózattervezési folyamatot indítunk még az idei évben, és gyakorlatilag a főváros teljes hálózatát az utasigényeknek megfelelően, illetve a rendelkezésre álló járműállománynak megfelelően újra kívánjuk tervezni, valamennyi viszonylag teljes körű felülvizsgálatával, és esetlegesen a telebusz szolgáltatás kibővítésével azokon a viszonylatokon, ahol például az utolsó néhány utaskilométeren már nem vagy nagyon kevés utas van jelen. A következő lépés ugye ennek alapján a menetrendek meghatározása, követési idők, üzemidők. Gyakorlatilag ez az a tevékenység, amelyet a futárközponton keresztül, ami a régi diszpécser központoknak felel meg, menedzseljük a teljes szolgáltatást, és ugye jobb oldalon pedig láthatók mindazok a szolgáltatói tevékenységek, amelyek révén gyakorlatilag ellátjuk a teljes közszolgáltatás szervezését, és alul ismét a hivatalos adatok. Napi szinten a BKK mintegy a 4,3 millió utas az gyakorlatilag utazás jelent, tehát mintegy 2,5 millió utas, 4,3-4,5 millió utazást szervezünk napi szinten, és látják, hogy ehhez nagyságrendileg milyen típusú, mennyi jármű, illetve járművezető kapcsolódik a szolgáltatás igénybevételéhez vagy kiszolgálásához. A korábbiakban említettem a forgalomfelügyelet, illetve utastájékoztatás tekintetében a PKK Futár applikációt. Ezt talán kevesen tudják, akiknek még a telefonján is rajta van, hogy ez egy olyan valós idejű adatszolgáltatás, amelyben, ahogy itt ezen a képen látjuk, a járműben, tehát például a villamoson, vagy buszon, vagy trolin lévő BKK Futár járműegység, a jobb felső sarokban látható BKK Futárközpont, a bal alsó sarokban található mobil applikáció, illetve a szabad téren megállókban elhelyezett futárkijelzők pontosan ugyanazt az információt tartalmazzák valós időben. Tehát éppen azt látja a diszpécser központ, mint amit mi magunk látunk a telefonunkon. Ennek következtében a BKK Futár az egy kiemelt jelentőségű forgalomfelügyelet, illetve utastájékoztatási eszköz. Ennek a jövőben is fejlesztése a BKK egyik kiemelt célja. Általában elmondható a BKK informatikai fejlesztéseiről, hogy azok az elmúlt években nagyon jelentősen elmaradtak. Ezek közül az egyik ilyen elmaradt fejlesztés az a BKK Futárnak a háttérszerver infrastruktúrájának a fejlesztése és bővítése. Ez jelen pillanatban már folyamatban van, de ahhoz, hogy a rendszer stabilan tudjon működni, további fejlesztések szükségesek, amelyeket a közeljövőben tervezünk, és végre is kívánunk hajtani. És a következő dián pedig, amit látnak, és amivel gyakorlatilag napjainkban elég sokat lehet találkozni, az ugye a forgalomfelügyeletnek az az ága, amikor valahol valamilyen fennakadás van. Ezzel, mint utasok, vagy mint közönség a BKK Infon keresztül találkozhatnak. Ugyanakkor mi egy belső szolgáltatási felületen, az úgynevezett BKK Push felületen kapjuk azokat a forgalomfelügyeleti vagy akadálybeli problémákat, amelyeket el kell hárítani, és itt nagyon rövid időn belül megtörténik az intézkedés, ha arra szükség van, akkor akár a rendőrség, BRFK vagy a Föri bevonásával, illetve szerencsésebb esetekben a kollégák ott a jobb felső sarokban látható BKK esett autóval meg tudják oldani ezeket a problémákat. Számos helyszíni kamerával, a járművekkel lévő fedélzeti eszközökkel is érzékeljük ezeket a utasforgalmi fennakadásokat, és az intézkedés mindig az előbb bemutatott futárközpontból történik, akiknek közvetlen vonaluk van gyakorlatilag minden intézkedési egységhez, így a rendőrséghez, tűzoltókhoz, mentőkhöz, katasztrófavédelemhez, tehát minden olyan helyre, ahol azonnali intézkedést el lehet rendelni, egy állandó online vonal van a különböző egységek között, és ezzel az intézkedés során élnek is a kollégák. Természetesen különböző protokollok alapján történik meg a zavarelhárítás, és meghatározott időn belül a szükséges pótlásnak vagy intézkedéseknek meg kell történni, vagy az utasok helyszíni tájékoztatásának. Nagyon fontos tevékenység még ebben a körben maga a monitoring, illetve az elszámolása a tevékenységnek. Itt egy nagyon komoly szolgáltatás kontroll van, és úgynevezett SLA szerződéseken keresztül értékeljük a szolgáltatók tevékenységét, és történik meg a tényleges elszámolás, mint a BKV-val, mint pedig a külső szolgáltató VT Arrivával. Ennek kapcsán is el kell mondanom, hogy ezt a teljes elszámolási tevékenységet és monitoring tevékenységet nagyon komolyan felül kívánjuk vizsgálni. A különböző költségmutatók, illetve teljesítménymutatók felülvizsgálatát tervezi a BKK ZRT minden szolgáltatási szektorban, illetve ennek alapját kell képezze egy teljesen új önköltségszámítási struktúra, aminek a kidolgozását megkezdtük, hogy valós képet lássunk arról, hogy az egyes szolgáltatásokat, illetve egyes szolgáltatókat összehasonlítva tulajdonképpen a Fővárosi Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, hol milyen szektorban, milyen típusú szolgáltatási tevékenység az, amely közgazdasági szempontból is a lehető legelőnyösebb. Egyik kiemelt cél, ahogy már említettem, ezen a területen a jármű megújítás. Viszonylag gyakran kérdezik tőlem, és elég gyakori téma is ez a busz stratégia. Itt is el szeretném mondani, hogy a BKK-nak, mint olyan, hogy busz stratégia önmagában véve nem létezik. Jármű stratégiáról tudunk beszélni, ahol valamennyi viszonylat tekintetében az összes rendelkezésre álló jármű felülvizsgálatával és az összes területen lévő opciós lehetőségek együttes vizsgálatával tudjuk azt meghatározni, hogy milyen típusú járműveket, milyen mennyiségben kívánunk a jövőben igénybe venni, és ennek egy átfogó jármű stratégiának a végén lehet azt megmondani, hogy kívánunk-e új buszokat venni, vagy nem, hogy a szolgáltatási tevékenység a BKV irányába, vagy esetleg külső szolgáltatók irányába tolódjon el, hogy a rendelkezésünkre álló opciósról, illetve villamos lehívásokat követően merre is mutat a BKK jármű stratégiája. Azért is tettem ide gyakorlatilag az összes elérhető szolgáltatástípust, hogy lehessen látni, hogy önmagában csak az, hogy busz stratégia nem értelmezhető, nem is szeretem, hogyha erről beszélünk. Fontos egységében vizsgálni a járművek átlag életkorát, ez ott jobb oldalon jól látható, hogy a 2019-es évben ismét elkezdett növekedni például a buszágazatban a járművek átlag életkora, de önmagában viszonylag szomorú tény, hogy villamosoknak mintegy 32 év, a troliknak pedig jelen pillanatban 15 év átlag életkoruk van. Tehát ennek alapján teljesen indokolt mind a Solaris, mind a KAF tekintetében azoknak annak az 51-51 jármű kontingensnek az opciós lehívása, amelyre jelen pillanatban még lehetőségünk van, forrásunk, az kevéssé. És a jármű megújítás mellett a másik kiemelt cél az a szolgáltatásfejlesztés. E tekintetben folyamatosan dolgozunk hosszú távú, illetve úgynevezett quick win, vagyis gyors elérésű szolgáltatási színvonal növelését javító beavatkozásokon. Talán hallottak róla, hogy épp a buszsávok tekintetében a múlt héten elindult egy a BRFK és a BKK együttműködésében egy igen kiterjedt akció. Az utóbbi időben ismét megszaporodtak a buszsávokban a buszsávokat illegálisan használók. Ezeket a BKK a BRFK-val együtt közösen próbálja kiszűrni és visszaállítani azt az eredeti rendet, hogy ne akadályozzák a közszolgáltatásban résztvevő járművek haladását a egyébként buszsávokat illegálisan használó. A jobb felső sorokban található az úgynevezett telebusz, amiről talán kevesen tudják, ezek állandó viszonylatokon lévő, de csak igényvezérelt működési elven közlekedő járatok, vagyis fel lehet hívni az adott viszonylaton, és igényelni lehet a járatot, akkor el fog indulni, egyébként nem indul el. Ez általában kertvárosi övezetekben, illetve ritkán lakott területeken jelöltünk ki olyan útvonalakat, ahol a telebusz szolgáltatás elérhető. Nagyon népszerű, ez eredetileg a hátrányos helyzetű csoportok, például mozgássérültek szállítását segítő lehetőségként indul, de ma már gyakorlatilag bárki számára több pontján a városnak elérhető. És például ez is egy olyan lehetőség, amivel a szolgáltatást szeretnénk bővíteni, illetve azokon a helyeken, ahol nagy buszokat vagy csuklós buszokat gazdaságosan nem lehet működtetni, ott például a telebusz megoldás lehet egy nagyon jó szolgáltatás. A jobb alsó sorokban van a kerékpáros infrastruktúra bővítését, illetve a kerékpározás segítő beavatkozásra utaló kép. Itt szeretnénk elérni azt, hogy a kötött pályás járműveken és minél szélesebb körben lehessen kerékpárokat szállítani, és ennek megoldására a járműveken különböző típusú kerékpártárolók elhelyezését tervezzük viszonylag rövid határidővel. Ugyanígy a szolgáltatási területnek ugye a másik fő, második fő területe a kereskedelem, ez felelős gyakorlatilag a jegybevételekért, az értékesítési csatornákért, ügyfélszolgálatokért, utas kapcsolatokért, illetve a külső szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartásért, így például a MOL-Bubi tekintetében, vagy a mobil jegyüzemeltetés tekintetében a külső partnerekkel történő szerződéskötés, illetve a tevékenység ellenőrzésért, és a kereskedelmi szakterület az, ami a tevékenységének jelentős részét a BKV ZRT-n keresztül látja el. Hogyha nagy vonalakban, számokban megtekintjük a kereskedelmi szakterületet, akkor lehet látni, hogy a 2019-es évre tervezett árbevétel ezen a területen mintegy 70 milliárd forint, és összességében látható még ezen az összefoglaló ábrán, hogy melyek azok a fő tevékenységek, amelyeket a kereskedelmi terület végez, és ezek nagyságrendileg éves szinten mekkora összeget tesznek ki. Talán az egyik közkedvelt téma az ugye maga a TVM-ek kérdésköre. E tekintetben mintegy 372 darab automatán történik jelen pillanatban a jegyértékesítés, és ennek az automata jegyértékesítésnek gyakorlatilag az is köszönhető, hogy a személyes jegyértékesítés, vagy részben az ügyfélkapcsolati jegyértékesítés oldaláról sokkal inkább az automaták irányába történt, tolódott el ma már a jegy- és bérletértékesítés, és ebben látják, mintegy 410 ezer darab bérletet értékesítünk havonta, a havi tranzakciók száma mintegy 1,6 millió. A kereskedelem szakterülethez, mint említettem, tartozik a lakossági értékesítés és az ügyfélszolgálat, illetve az üzleti és partneri értékesítés. És a jobb oldalon az látható is, hogy a BKK-val szerződött, elsősorban az agglomerációs közlekedés szempontjából szerződött külső partnerek, így például Volánbusz, Mástart, Máfhév, mint társszolgáltatók vannak jelen ezen a tevékenységi területen. Szintén a kereskedelemhez tartoznak az országos nagy rendezvények, ugye ebből az idei évben is a megszokott rendezvényeken kívül kiemelten sok rendezvényre számítunk. Ennek van egyrészt egy kereskedelmi oldala, másrészt egy közlekedés szervezési oldala, itt a BKK számos partnerrel működik együtt azért, hogy az utasok igényeit ki tudjuk elégíteni ezeken a nagy rendezvényeken. A kereskedelem szakterület fő feladatai a továbbiakban, tehát az elektronikus értékesítését, ugye a TVM-ekről beszéltünk, ismerjük a TVM-ekkel kapcsolatos problémákat, tehát például az eszközök eltömítését, dolgozunk több olyan megoldáson, amivel a TVM-ek ilyen jellegű problémáit meg tudjuk szüntetni. Folyamatosan próbáljuk a készpénzforgalmat kivezetni a TVM-ekből, így is viszonylag magas már a kártyahasználat aránya. A visszaélések jellemzően a készpénzforgalomra, illetve a készpénzhasználatra vezethetők vissza, így a továbbiakban cél, hogy folyamatosan a kártyahasználat bankkártyával történő fizetés irányába toljuk el az elektronikus értékesítést, illetve természetesen ezzel párhuzamosan az online értékesítés irányába. Ugye az utasmédia ellenőrzés az elsősorban a telefonos appon keresztül működik. Ezzel kapcsolatban szintén további fejlesztéseket tervezünk, illetve a jelenleg mint kényelmi szolgáltatásként üzemelő telefonos jegyértékesítésre egy sokkal inkább egy mobility as a service, tehát egy integrált szolgáltatási platformot tartalmazó értékesítés irányába kívánunk elmozdulni, és ezzel párhuzamosan természetesen az elektronikus jegyrendszer bevezetését is tervezzük viszonylag rövid távon. És ugye a harmadik nagy terület az maga az ügyfélkapcsolatok és ügyfélkommunikáció, ez mind az ügyfélközpontokban, mind pedig különböző utasmédia felületeken, ezek részben online, részben pedig helyszínre telepített utasmédia felületen történnek, visszautalva ismét a futár, ezek közül ilyen valós idejű az maga a futár alkalmazás, illetve ennek a helyszíni megjelenített eszközei. A lakossági és partneri értékesítésről már részben beszéltem, tehát ezt talán át is ugranám ezt a diát ilyen időtakarékossági szempontokból. Ez az 5 fő terület, tehát még egyszer összefoglalás jelleggel, amikről a korábbiakban beszéltem. A harmadik egység, aki a közlekedés szervezési ágon tevékenykedik, ez az informatikai és közlekedési infokommunikációs igazgatóság. Ugye ők részben belső back-office tevékenységet látnak el, és a BKK belső informatikai háttértámogatását biztosítják, de ugyanez a terület az, amely a BKK külső informatikai rendszereinek támogatásai, illetve fejlesztéséért is felelős. Csak bemutatásképpen jelen pillanatban ilyen mennyiségű informatikai rendszerrel dolgozunk. Ezeknek egy része ugye a BKK belső háttérinformatikáját, még egy része az utasok kiszolgálását segíti. A fő cél az az lenne, hogy mindazok a platformok, amelyek a BKK tevékenységét az utasok irányába kiszolgálják, azok egy platformra kerüljenek, és mondjuk például egy mobilappon keresztül egy integrált rendszerben elérhetők legyenek, és további cél, hogy a BKK közszolgáltatás szervezői tevékenységét segítő valamennyi IT alapú eszközt, illetve valamennyi IT alapú szoftvert egy közös platform, BI adat platform, tehát Business Intelligence alapplatformra hozva egy integrált rendszert hozzunk létre. Ez alatt egyébként nem csak olyan eszközöket, mint a BKV-nál lévő Forte, vagy a nálunk lévő Futár eszközöket értem, hanem például az IKSZ-er integrációt, vagy pedig a Budapest közútnál lévő keresztrendszer integrációját is, és gyakorlatilag ezzel a teljes közlekedés szervezési tevékenységet, illetve ahhoz kapcsolódó tervezési folyamatot közös adatplatformra hozva egy nagyon nagy BI adatvagyon, és ezzel együtt egy nagyon jó kontrollált szolgáltatás alakítható ki. Az IT területnek jelen pillanatban ugye részben a Rumbak Centerben, részben a Futár Központban van az alapinfrastruktúrája, ezt, ahogy látják is a bal oldalon, ezt közel 10 éves. Ennek az új rendszerre történő migráció a Kozma utcai szerverteremben történik jelen pillanatban, egy sokkal fiatalabb platformra, amely jelen pillanatban bevezetés alatt van. Ez a jobb oldali gyakorlatilag infrastruktúra nem csak a dián látható elemeket, hanem az elektronikus jegyrendszerből a BKK által átvett úgynevezett DC1-DC2 szerverek integrációját is tartalmazza. Ezek olyan nagy teljesítményű szerverek, hogy ezekkel gyakorlatilag lehetővé válik az, hogy a BKK valamennyi IT alapú infrastruktúrája egy közös szerver infrastruktúrára tudjon kerülni, és nem csak egy egységes rendszer, hanem egy valóban stabil, hosszú távon működő IT háttérinfrastruktúra tudjon létrejönni. Persze ehhez nem elég csak az a két, mondjuk így vas, amit említettem, hanem természetesen a hozzájuk kapcsolódó szoftverek, illetve fejlesztések is szükségesek ahhoz, hogy stabilizálni tudjuk az IT terület működését. Ez ma a BKK működésének talán egyik legkritikusabb területe, ahol az elmúlt években a legtöbb fejlesztés gyakorlatilag elmaradt, érdemben nem történt meg, sem magán az IT területen, sem az egyes back-office területek IT fejlesztési igényei nem kerültek kielégítésre. Itt nagyon röviden láthatók a térinformatikai feladatok, amelyekről a korábbiakban már beszéltem. Ezek közül kiemelt jelentőségi a TVM jegyfiadó automatákhoz kapcsolódó folyamatos fejlesztések, hiszen a bevétel nagyon jelentős részét ezeken keresztül tudjuk biztosítani, illetve a különböző közlekedési informatikai eszközök működésének harmonizációja, illetve a különböző térinformatikai rendszerek működtetése, és ezeknek a rendszereknek a konszolidációja, egy platformon való megjelenítése. Az informatikai területen lévő fő feladatokat elsősorban a bal oldalon látják. Ugye ebből, mint említettem, maga az alapinfrastruktúra fejlesztése az, ami gyakorlatilag a legsürgetőbb és folyamatosan történik. Az SAP modul, vagyis a BKK pénzügyi rendszereit támogató infrastruktúra fejlesztése, illetve stabilizálása, a futárközpont fejlesztése, a Bubinok az informatikai háttértámogatásának fejlesztése, a mobil további fejlesztése is talán végül, de nem utolsó sorban, mint kiemelt cél a TVM fejlesztések, illetve amit nem szerepel, de a jövő egyik fő projektje az ugye maga az elektronikus jegyrendszer. A másik terület, ahogy említettem, a stratégia és innováció, ahol a tényleges beruházási tevékenysége zajlik a BKK-nak. Ezt jelenleg 4 szakterületen látjuk el. Amit itt jobb oldalon látnak, a tervezés és járművek, valamint a kivitelezés szakterület az, amely a jövőben biztos, hogy változástárgya lesz. Jelen pillanatban elkülönülnek a projektek tervezési, majd pedig kivitelezési feladatai. Ez nyilván projektmenedzsment szempontból nem a legelőnyösebb, a 2 szakterület között átadásra kerülnek a projektek. Ennek gyakorlatilag az a következménye, hogy a rendelkezésre álló jelentős információvesztés történik meg a projektek átadásakor. A struktúra kialakulásának egy viszonylag prózai oka van. Lényegesen több projekt került az elmúlt években tervezésre, mint amely átadásra került kivitelezésre. Tehát a tervezés területen jóval több kolléga mérnök dolgozik, mint a kivitelezés területen. Azt is mondhatnám, hogy hosszú éveken keresztül a BKK nagyon nagy számban a fióknak tervezek. Nyilván ezt a jövőben meg szeretnénk szüntetni, és olyan projekteket kívánunk előkészíteni, amelyek ténylegesen meg tudnak valósulni, tehát amelyeknek kivitelezési lába is van. A stratégia és innováció szervezeti egység ezen kívül a fővárosi közlekedésfejlesztési stratégiát készítő szakágazati koncepciókat készít. Ez a terület felel a főváros kutatásfejlesztési innovációs közlekedésfejlesztési projektjeiért. Ellátja valamennyi közlekedésfejlesztési projekt teljes projektmenedzsment feladatát. A fővárosi közfejlesztések tanácsára készíti elő a közlekedés stratégia területhez illeszkedő előterjesztéseket, illetve azok háttéranyagait, illetve ezzel párhuzamosan természetesen az EU-s források, így a 21-27-es operatív programok előkészítését, a közvetlen brüsszeli elérési forrásokra való pályázatokat, illetve az úgynevezett grántikusú, vagyis dedikált célzott Európai Uniós finanszírozásra tervezett projektek előkészítésére is ez a terület felelős. A projektportfólió tekintetében itt látható a forrásfelhasználás, gyakorlatilag a forrásszerződéssel fedett projektjeink száma gyakorlatilag egy 200 milliárdos nagyságrendhez közelít. Ha összességében nézik az aktív projektjeink száma, mint egy 136 darab, illetve van néhány projektünk, amiket úgynevezett függő státuszban tartunk, ezek valamilyen előkészítettségi szinten vannak, de ezek tárgyában tulajdonosi döntés még nem született. Ebből a 136 projektből 60 tervezési, 49 kivitelezési, 11 darab úgynevezett komplex tervezési és kivitelezési projekt, 2 jármű, és jelen pillanatban 14 darab kutatásfejlesztési és innovációs projektünk fut. Az uniós forrásszerződések tekintetében 16 darab uniós projektünk van, ebből 5 IKOP és 12 VEKOP forrásszerződéssel fedezett, és összességében a fővárossal pedig 30 önálló forrásszerződéssel rendelkezünk, ezek ugye FM-ek vagy MM-ek, tehát fejlesztési vagy megvalósítási megállapodások. Ha projektportfóliót tekintjük, ez talán megint egy picit kevéssé látható, majd a diáról elérhető lesz. A projektek, ugye projektindítás, projekttervezés, megvalósítás vagy projektzárás fázisában lehetnek. A 136 projektet ezekben a táblázatban mutatjuk be, hogy pontosan milyen fázisban hány projektünk van, illetve a különböző projektfázisok tekintetében pedig az alsó táblázatban láthatók a különböző projekttípusok szerinti besorolások, tehát az aluljáró fejlesztések, hídműtárgyfejlesztések, járműfejlesztések, kutatásfejlesztési, innovációs feladatok, kerékpáros fejlesztések, a komplex köztérberuházások, kötött pályás fejlesztések, közlekedés szervezési fejlesztések, parkoló, stratégia, illetve útfelújítások. Ezek azok a fő kategóriák, amelyekben a költségvetés tervezésben is megjelennek a projektjeink, illetve ezzel párhuzamosan négy tématerületre koncentrálva előkészítettük a fővárosnak a projekteknek az úgynevezett prioritás listáját, amelyben ezt a 136 projektet szakmai alapon, különböző mutatószámok, illetve súlyozott átlagok alapján sorrendbe állítottuk. Ezek közül jelen pillanatban egy lista az útfelújításokon felülvizsgálat alatt, ahol nem csak a BKK, hanem a Budapest Közút közreműködésével, illetve a kerületek által megadott fejlesztési javaslatok értékelésével folyik most egy közös munka Budapest Közúttal. Ennek az eredményeképpen fog kialakulni az a priorizált projektlista, amit mi szakmai szempontból a közúttal egy konszenzusos listának tartunk, és szakmai szempontból sorrendbe állítva javasoljuk majd az egyes útfelújítási feladatok megvalósítását a szakmai sorrendnek megfelelően. Szintén a stratégia és innováció szervezetéshez tartozó egyik szakterület a mobilitás stratégia. Ők foglalkoznak a koncepcionális, illetve stratégiai tervezéssel, illetve, hogy említettem, a kutatásfejlesztés innovációs projektekkel. Az ő nevükhöz fűződik a budapesti mobilitási terv előkészítése, az egységes forgalmi modell üzemeltetése és fenntartása, ami arra alkalmas, hogy a főváros területén történő különböző közlekedésfejlesztési beruházásokat előzetesen modellezni tudjuk, és meg tudjuk vizsgálni, hogy az egyes projektek milyen következményekkel járnak majd. Hozzájuk tartoznak a különböző nagy beruházások előzetes társadalmasítási feladatai. Itt nem a kötelező jogszabály szerinti társadalmasításról beszélek, hanem a fejlesztési projektek társadalmasítási feladatairól, a különböző alágazati koncepciók elkészítése. Itt felsorolva látják a 14 darab folyamatban lévő K+F+I projektet. Az ő feladatuk a stratégiai közútkezelés és a közlekedésbiztonság. Az előbbi tekintetében annyit fontos elmondani, hogy ez egy olyan tevékenység, amit tevőlegesen most kívánunk újraéleszteni. Gyakorlatilag a Budapest Közúttal nagyon szoros együttműködésben alakulhat ki valóban az a magas szintű szakmai előkészítés, ellenőrzés és véleményezés, amivel valóban a főváros területén egy stratégiai közútkezelés nem csak formálisan, hanem a gyakorlatban is meg tud valósulni. És a területen lévő főbb döntést igénylő ügyek, amelyekben rövid távon változtatást szeretnénk, ezt is be szeretném mutatni a tisztelt bizottságnak. Egyik, ugye ennek egyik fő tényezője a profiltisztítás, ezért nem csak ezt a szakterületet, hanem a BKK egészét érinti. Valamennyi mind a közlekedés szervezői, mind a beruházói tevékenység tekintetében egy teljes profiltisztítást tervezünk. Az egyes tevékenységek felülvizsgálatával, a duplikáció kiszűrésével és a BKK tevékenységének gyakorlatban történő teljes újraszervezésével. Kiemelt téma a közterület szabályozás, ebben azok a klasszikus kérdések, amelyek gyakran foglalkoztatják mind a közvéleményt, mind a szakmát, így például a lakossági parkolás kérdése, a P+R koncepció, a mikromobilitás, a city logisztika kérdése, de ahogy látják, ennél lényegesen több olyan koncepcionális kérdés van, ami mind a közterület használat, mind pedig egyáltalán a tervezési folyamatok szempontjából ezen a szakterületen releváns. Önálló és nagyon fontos terület maga a járműstratégia és a hálózattervezés. Ezt a korábbiakban említettem, hogy teljesen új alapokra kívánjuk helyezni, és a utasigények, valós utasigények, illetve az utasszámok pontos felmérésével egy teljesen új hálózati tervet kívánunk készíteni a főváros egészére. Kiemelt téma a közösségi tervezés és a társadalmasítás. Ezen belül a BKK önálló társadalmasítási felületet hoz létre a honlapján. Itt talán a már folyam, illetve már lezajlott Budafoki út, illetve a most indítandó Petőfi híd tervezése, mint kiemelt társadalmasítási feladatok vannak, de gyakorlatilag a jövőben valamennyi projekt tekintetében a BKK önálló társadalmasítást indít, és ebben nem csak az online, hanem a különböző személyes egyeztetéseket, lakossági fórumokat, szakmai egyeztetéseket, civil és szakmai szervezetekkel, egyetemekkel történő egyeztetéseket is be kívánjuk vezetni, és kiemelt feladata ennek a területnek maga a nemzetközi képviselet, amelyet nem csak a kutatásfejlesztés innovációs projekteken keresztül, hanem nemzetközi szervezeteken keresztül is ellát a BKK, meglehetősen sok nemzetközi szakmai szervezetben vagyunk jelen. Ahogy említettem, a tervezés és járművek az egyik olyan projektmenedzsment terület, ahol számos kiemelt projektünk van. Ezek közül kiemelt jelentőségű az M3 meghosszabbítása. Káposztás megyerig jelenleg tervezési fázisban vagyunk. A 2019-es évről mintegy 107,46 millió forint áthúzódó kötelezettségvállalással, és a 2021-es években a mintegy 1,2 milliárd forint tervezési összeg kifizetésével számolunk. Ebből nagyságrendileg a 2020-as év elején körülbelül 6-700 millió forintnyi összeg, ami már teljesedésbe ment és kifizetésre fog kerülni, és a teljes feladat mintegy 1,2 milliárd forinttal tud eljutni oda, hogy az engedélyes tervek, illetve a tender dokumentáció rendelkezésre állása esetén gyakorlatilag, ha és amennyiben a kivitelezési forrás például az operatív programokból 21-27-ben biztosítható, akkor a kivitelezésre el tud indulni a 3-as metró meghosszabbításának. Másik kiemelt projekt az a 2-es metró gödöllői híd összekötése. Ebben a tekintetben ez már problémásabb. Itt megindítottuk a környezetvédelmi hatósági eljárást, amely részletes környezeti hatásvizsgálatot írt elő a 4A, 4B, illetve az 5-ös munkarészek tekintetében is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt a szinte a koncepcionális tervezés szintjére kerülhet vissza a projekt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a projekttervezés fázisában itt az a szerencsétlen dolog történt, hogy két kerület, aki nem értett egyet a projekt műszaki tartalmával, jelesül a 14 és 10. kerület a továbbiakban a projekt irányító bizottsági ülésekre nem kapott a korábbi években meghívást, így a projekt egy olyan műszaki tartalommal került tovább tervezésre, amely nem bírta a 4 érintett kerület egyhangú támogatását. Szakítva ezzel a nem szerencsés gyakorlattal, mi újra felvesszük valamennyi kerülettel a kapcsolatot, újra kinyitjuk a koncepcionális kérdéseket, és egy olyan műszaki diszpozícióval szeretnénk folytatni az M2G hív tervezését, amely mind a 4 érintett kerület részéről támogatható és elfogadható. Szintén jelentős a projekt, ugye a fogaskerekű vasút felújítása. Itt a tervezés van folyamatban, ugyanakkor illetve tervek is állnak rendelkezésre. Itt azonban fontos elmondani, hogy a fogaskerekű tekintetében annyira alacsony utasszámmal számolunk, és a párhuzamos buszjáratok miatt ennek jelentős elmozdulása nem is várható, gyakorlatilag nem váltható ki a kötött pályával ebben az esetben a gumikerekes állomány, hogy a fogaskerekű megvalósítását a BKK abban az esetben tudja támogatni, hogyha arra nem elsősorban közlekedésfejlesztés, és sokkal inkább turisztikai jellegű forrásokat fordítunk, mert a kötött pálya tekintetében sokkal jelentősebb és lényegesen nagyobb utasszámot kiszolgáló kötött pályás fejlesztéseink vannak, amelyek jelentőségükben meghaladják, jócskán megelőzik a fogaskerekű megvalósítását. A következő ilyen kötött pályás ugye a Milfav felújítása és esetleges meghosszabbítása. E tekintetben többször tett a BKK javaslatot ennek a projektnek az FKT-n való szerepeltetésére. Itt ugye két körben történhet magának a Milfavnak a meghosszabbítása, de a felújítás, illetve a járművek megújítása mindenképpen aktuális, tehát rövid távon ezt mindenképpen megoldandónak tartjuk. További jelentős hálózati elem a 2-es villamos vonal fejlesztése. E tekintetben a tulajdonostól már kaptunk visszajelzést, tehát a műszaki tervezést a tulajdonos visszajelzés alapján tudjuk folytatni, és ez is egy meghatározó kötött pályás fejlesztése a belvárosnak, illetve szintén jelentős az M3 középső szakasz lezárásának pótlása esetén egyébként a Haller Deltával majd párhuzamosan. A 26 kaféletet...
Elnézést, vezérigazgató asszony, hogy picit lehet gyorsítani, mert egy fél órát kértünk, és már...
Oké, köszönöm. Ugye a következőben látjuk az opciós lehívásokat, ezek azok, amelyek már teljesedésbe mennek, a trolikat átvettük, a kafuk átvétele folyamatban van, és e fölött van az a 251 darab kontingens, mind a Solaris, mind a kaf tekintetében, amelyeket a jövőben mindenképpen lehívásra javasolunk. A köztérfejlesztésekből kiemelkedő a Blaha-Széna-Orci. A kerékpáros fejlesztéseknek jelenleg ugye a felülvizsgálata folyik itt elsősorban a 12 VECOP, illetve a MOL-Bubi projektről beszélünk. A CEF, a Csepeli Gerinc út kettes ütemét azt ugye a fővárossal együttműködve CEF pályázatra javasoltuk, és emellett a komplex szemléletű útfelújítások, illetve az M3 menti gyalogos aluljárók felújítása az, ami még kiemelt jelentőségű projekt az IKOP puszter fejlesztések mellett. A Haller-deltát szintén megépítésre javasoltuk, ez gyakorlatilag a 43-as, 51-es villamosok összekötését tudná biztosítani, praktikusan Erzsébetről a Jászai-Mari térig lehetne villamossal elközlekedni, ami az M3 középső szakasz pótlását nagyon jelentősen segíteni. Kiemelt jelentőség az 50-es, 56-os villamos peronok akadálymentesítése, ugye ez a KAF lehívásnak vagy magának az IKO projektnek egyébként feltétele, kötelező vállalása volt. Az egyik talán legfontosabb kötétpályás fejlesztésünk a Műegyetem rakparti villamos vonal, ennek a tervezése befejeződött, tendertervekkel rendelkezünk. A kivitelezés során egy pici feladat lenne a vágányok füvesítésének megtervezése, de alapvetően a kivitelezéssel tudunk indulni. Ez talán a jelen pillanatban a legaktuálisabb kötétpályás projektünk. És akkor itt még a néhány olyan kiemelt területet, mint a Bajcsi-tenger, a Rákóczi-tengely, vagy a Blaha felújítása, amit kiemelnék. A kivitelezés tekintetében jelenleg folyamatban lévő, illetve részben befejezett beruházásainkat látják. A frissen zárult beruházások a 3. kerület Mátyás Király út, a Pasaréti út, a Bökényföldi cintoka, illetve a Balatoni úti körforgalmak, és ugye folyamatban pedig a Szentendrei út és a Berlin utca van jelen pillanatban. A főtéri felújáró felújításának közbeszerzését mi lezártuk, itt tulajdonosi döntésre várunk, hogy a többletfedezet az biztosítható vagy nem. A Csömör-Trégelyvár utca, itt még úgy van, hogy szerződéskötés alatt, de ez már megtörtént, a kivitelezés indul, és ugye a Békés-megyeri P plusz L parkoló tekintetében pedig szintén tulajdonosi visszajelzésre várunk. És az utolsó szakterület az az üzleti stratégia, gyakorlatilag az nem csak a projektmenedzsment szakterület, hanem a BKK teljes üzleti stratégiai tervezését fogja össze ez a szakterület. Alapvetően a BI adat platform kialakítása, illetve a BKK teljes üzleti stratégiai tervezése ennek a szakterületnek a felügyelet alatt zajlik, és ugyanez a terület felelős még egyebekben az egyes projektek projektmonitoring és kontrolling tevékenységének ellátásáért is, illetve az egyes projektek költségvetés tervezés során történő előkészítéséért. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, és elnézést, hogy beleszóltam, csak picit túléptük azt a bizonyos fél órát. Kérdése van-e valakinek a prezentációval kapcsolatban, vagy vezérigazgató asszonyhoz, Hörher Dániel. Mikrofon be. Nincs olyan a mikrofon? Igen. Ha jó vagyunk?
Rendben. Köszönöm szépen a beszámolót, ami nagyon érdekes volt. Egy koncepcionális kérdés merült fel a buszüzemeltetési üzletekkel kapcsolatban. Ugye azt lehetett látni a diákon, és tudjuk is jól, hogy az üzemeltetési szintjén ennek az ágazatnak egy ilyen hibrid felállás van jelenleg. Van egy közszolgáltató, a BKV, illetve vannak magánüzemeltetők, ugye jelenleg egy, de elvileg itt versenyhelyzet formájában többnek is kellene, vagy több is lehetne elméletileg. Ez egy elég unortodox megoldás, például Londonban, ahonnan az egész modellt áthoztuk, ott már nincsen közszolgáltató, hanem csak magánüzemeltetők versenyeznek egymással, és egy kicsit ebből a hibrid megoldásból az látszik, hogy egy csomó frusztráció tör elő, nem igazán tudja a két szereplő, hogy egymással mit kellene kezdenie, ugye a BKV nem egyforma módon versenyez a magánüzemeltetőkkel, például a bérezés szempontjából meg van kötve a keze sok szempontból. A másik tekintetben viszont van a BKV-nek egy nagy előnye, működhet veszteségesen, szemben például egy privát üzemeltetővel. Ez az elmúlt években nagyon sok feszültséget okozott, és a kérdés arra irányulna, hogy milyen kiutat lát ebből a helyzetből.
Tehát a válaszra picit visszautalnék arra, amit mondtam, hogy önmagában a buszüzemeltetés, illetve a buszüzemeltetési modell nehezen értelmezhető, azt a teljes jármű stratégia, illetve valamennyi jármű és hálózattervezés ismeretében lehet megmondani. Én a magam részéről egyébként nem zárkózom el egy több üzemeltetős modelltől. Jól látható például Bécsben is, ahol, ha jól emlékszem, 37 szolgáltató van, hogy a szolgáltatók versenye az önmagában egy nagyon magas színvonalat és az utazó közönség mind jobb szolgáltatás biztosítását hozhatja maga után. Ugyanakkor az, hogy a főváros tekintetében milyen buszüzemeltetés irányába megyünk el, az az én fejemben elsősorban közgazdasági kérdés ebben a pillanatban. A társasághoz nemrég csatlakozott Fendrik László, aki a BKK új gazdasági vezérigazgató helyettese, és az egyik első feladataként kapta meg azt, hogy többek között ennek az ágazatnak is, illetve összességében úgy, ahogy van, a közszolgáltatás ellentételezésének vizsgálatát végezze el, pontos önköltségszámításokkal, illetve pontos gazdaságossági számításokkal, hogy lássuk, hogy az egyes ágazati, alágazati tevékenységek pontosan mibe is kerülnek a BKK-nak, és hogyan is történik ezeknek az elszámolása, ellentételezése, hasonlítsuk össze a külső szolgáltató, illetve a belső szolgáltató ellátási feladatait, annak a visszaellenőrizhetőségét és az általuk biztosított színvonalat. Utána tudunk szerintem oda eljutni, hogy pontos dolgokat tudunk mondani, és ez összefügg azzal is, hogy kívánunk elektromos buszt venni, vagy nem kívánunk, vagy egyébként a trollokat tekintjük elektromos buszoknak, hiszen azoknak a jelentős része ma már önjáró, tehát nem feltétlenül dróthoz és kötött pályához köthető. És ezek a számok tudják azt is megmondani, hogy vajon mi a gazdaságosabb, új buszokat vásárolni, ha új buszokat vásárolunk, akkor azok milyen típusúak, milyen üzemeltetéssel futnak, a BKK vagy a BKV tulajdonába kerüljenek-e, vagy pedig szolgáltatásvásárlás irányába megyünk, és az pedig a BKV mint belső szolgáltató, vagy pedig a piacon megversenyeztetett külső szolgáltatók irányába mozdulunk el a jelen pillanatban 34%-os ugye külső szolgáltatási arányról akár 60%-ig is fölemelve azt.
Köszönöm. Rádai Mihály.
Igenis, nagyon hosszú lett ez a gyakorlat, azért nem merek csak slágvortokat mondani. Én megdicsértem volna az utóbbi időben elterjedt közlekedési eszközökön való kijelzést, meg a megállókban való kijelzést, amik nagyon sokat segítenek abban, hogy aki nem kütyűn nézi, az is tudja, hogy mikor mire számíthat. Ugyanakkor itt vannak nagyon jelentős dolgok, amikről előbb-utóbb csak kellene tovább lépni és megtudni ezt azt. Mondta a Kápozdás-megyeri hosszabbítást, de ugyanakkor hát itt van az M4-es folytatásának kérdése, hogy végül is be fogja hozni Gazdagrétről, meg Rákospalotáról az utasokat, vagy nem. Azért ez nem mindegy, amikor arról beszélünk, hogy a főváros központját lehetőleg tehermentesíteni kell. Aztán említette a reptéri kötött pályás közlekedés. Erről is már Demián Sándor álma az volt, hogy a nyugatitól ő ezt megvalósítja. És nem történik semmi. Aztán hát én javasoltam annak idején 100 évvel ezelőtt, hogy a kerékpárokat föl lehessen rakni a fogaskerekűre, örülök, hogy tovább folyik ezzel a kapcsolatos gondolkodás. Ugyanakkor a Lánchíd kiváltása egy akkora probléma, hogy mint ide Lacháza. Hát azt is, én azt hiszem, hogy előbb-utóbb foglalkozni kéne vele, hogy ez hogy lesz megoldva, hogyan tovább, mert ezek nagyon jelentős kérdések a főváros további közlekedésében. Ugyanakkor azért egy zárójeles megjegyzés, ami a múltőrzését illeti, a kettes villamos fejlesztése, nehogy áldozatul essék a viadukt, ami ennek a városnak az egyik legszebb pontja, és hogy foglalkozni kéne azzal is azt a hibát helyrehozni, hogy a fővárosi közlekedési eszközöket Szentendrén lehet megtekinteni. Tehát utána kéne ennek is időnként vizsgálódni, hogy hogyan lehetne mégis megoldani, hogy ha már Londonban a város kellős közepén van a régi közlekedési eszközök megtekintetősége, hogy lehetne ezt Budapesten is valahogy elérni, és ez ígyben valamit lépni kéne. Szóval én azt hiszem, ezek nagy ügyek, és jó lenne, hogyha az ember hallana arról, hogy mi lesz föld alatti út, mint mindenütt a világon, Manhattantől Sydneyig, lesz-e megoldás ezekre a dolgokra, hogy hogyan lesz az M4, hogyan lesz a Lánchídügy, ezeket kellene hallani, és azt hiszem, hogy erről nem pont most, de hát valamikor kéne tovább lépni ezekben a kérdésekben, és a bizottságnak aktívan részt kéne ezekben a kérdésekben venni és állást foglalni.
Köszönöm, szerintem fogunk még sokat találkozni, és lesz egy olyan bizottságülés is, ahol csak erről lesz majd szó, hogy hogyan tovább, és mit szeretnénk, vagy hogy szeretnénk. Szarisznó polgármester úr.
Köszönöm a szót, elnök asszony. Ugye a BKK-nak van még egy olyan tevékenységi köre, ami ugye összhatásában véve szerényebb, mint amiről beszéltünk, viszont ha jól tudom, önöknél lesz betervezve 4x7 milliárd forint útfelújításra, és ugye ez elsősorban azokat az utakat építik, köznyelven szól meg faltól falig, terjednek is esetleg a közműveket is, vagy ki kell váltani részben, vagy egészen, vagy esetleg részben felújítani. Abban egészen biztosan egyetértünk nagyon sokan, hogy a főváros legrosszabb útszakaszai ezek a külső kerületeket sújtják jelen pillanatban. És lehet-e azt látni, vagy hogy milyen stádiumban vannak az egyeztetések arra, hogy mely utakat fogják? Engem speciál Üllői út, Nagykörösi út felújítása érdekelne, de tudom, hogy a Böszörményi úttal is gond van, és azt is tudom, hogy a 15. kerületben is számos olyan út van, ami egyszerűen nem várhat már tovább, olyan közlekedési viszonyok vannak rajta. Mit tud erről nekünk mondani?
Köszönöm, vezérigazgató. Van még kérdése valakinek esetleg, vagy észrevétele, hozzászólása? Akkor így egyben kérjük szépen a válaszokat.
Jó, akkor nagyon gyorsan sorrendben igyekszem röviden megválaszolni. Ugye a 4-es metró meghosszabbítása, gyakorlatilag minden projektünk, ami folyamatban van, vagy ami előttünk áll, az a budapesti mobilitási tervben benne van, és ott ugye arra is javaslatot tesz a terv, hogy ezek milyen ütemezéssel pontosan mikor valósulhatnak meg, és az egyes projekteknek mi a sorrendje, ott ugye mind pénzbeni, mind pedig időbeni horizontális szempontok figyelembevételével javaslatot tesz, és definiálja a tervezeknek, a nagy projekteknek a megvalósítását. Ugyanakkor az M4 tekintetében, ahogy elmondtam, vagy ahogy a prezentációból is kiderült, számos olyan kötött pályás fejlesztés van, ami egészen biztosan a 4-es metró meghosszabbítását megelőzi. A másik kérdés volt az ugye a Lánchíd és viadukt, kettes villamos viadukt kérdése. Ezt a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának következő ülése tárgyalhatja. Mi a BKK részéről arra tettünk javaslatot, hogy ha és amennyiben a források rendelkezésre állnak, akkor a Lánchíd, a viadukt és a váralagút együttes megújítása lenne célszerű. Nyilván a korlátos forrás lehetőségekre való tekintettel ez a hármas együtt viszonylag kicsi valószínűséggel bír, ugyanakkor a Lánchidat mi a viaduk felújításával együtt képzeljük el szakmailag, ami véleményünk szerint ez így támogatható, és ebben a variációban a minimál verzió az maga az, hogy a híd önállóan kerül felújításra, de akkor is az a véleményünk, hogy viszonylag gyorsan a viaduk kérdését akkor is rendezni kell, és a villamos alagút felújítására akkor is viszonylag rövid távon szükség van. A Lánchíd forgalom technikája tekintetében mi gyakorlatilag minden variációra elkészítettük az egységes forgalmi modell alapján a variációkat, ezt a tulajdonos részére megküldtük. Feltételezem, hogy a tisztelt bizottság részére is bemutatható, akár egy önálló téma keretében nagyon szívesen megmutatjuk, hogy a különböző forgalmi variációk tekintetében akkor hova és milyen típusú forgalom terelődik át a belvároson, hogyha Lánchidat lezárjuk, illetve a majdani megnyitást, a felújítást követően pedig milyen forgalmi variációk, milyen modellezett változatokkal bírnak és milyen számokat mutatnak. A Ferihegyi gyorsforgalmi, az a volt KKBK, most BFK megvalósításában, előkészítésében induló projekt, ennek a, illetve nem a gyorsforgalmi, hanem a Ferihegyi kötött pálya megvalósítása. Itt az előkészítési folyamatokban a BKK-t is bevonták, ez általában jellemző, hogy a nagyállami beruházások közlekedésfejlesztési kérdésének tekintetében a kormány kikéri a BKK véleményét, eddig egy egyeztetés volt ebben a tárgyban, a kollégák részt vesznek ezeken az üléseken, és a szakmai véleményüket megteszik. Az útfelújítások tekintetében egyelőre szintén azokat a költségvetési számokat látjuk, amelyeket önök a költségvetés tervezési táblában. Ahogy említettem, itt folyik az a munka, amit a Budapest közút és a BKK közösen végez. A BKK jellemzően a komplex útfelújítási beruházásokat szokta végezni, vagyis ahol nem csak a két szegély között mondjuk aszfaltmarás és újragurítás, hanem a teljes vízelvezetés megoldással kapcsolódó esetleges közterek, a szegélyek, a zöld felületek megújítása, a járdafelületek megújítása, ahol van kocsibeállók kialakítása és a feladat részét képezi. Most tulajdonképpen a Budapest közút által végzett rekonstrukciós felújítások és ezek a komplex beruházások kerülnek egy közös vizsgálat alá, és tervezetten e hónap végéig tud kialakulni az a priorizált lista, amely gyakorlatilag már ezzel a stratégiai szemlélettel a klasszikus útfelújításokat és ezeket a komplex beruházásokat is együttesen értékeli, és úgy állítja egy prioritás sorrendbe ezeket a javaslatokat. Ez természetesen mind az önök részére, mint pedig a tulajdonos részére, ahogy elkészülünk vele, be fogjuk mutatni. A munka folyik, tehát ezt a munkát megkezdtük.
Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor én azzal zárnám, amivel vezérigazgató asszony, hogy amennyiben ez a költségvetés elfogadásra kerül szerdán, illetve ez a súlyozott, meg átalakított prioritási sorrend létrejön, megalakul, és mindenki rábólint, akinek rá kell, vagy még mielőtt esetleg rábólint, és lobby tevékenységet folytathatnánk, akkor szerintem tartunk erre egy külön bizottságülést, és akkor szeretettel várjuk, és hívjuk, hogy jöjjön hozzánk. Köszönjük szépen a beszámolót. És akkor a közgyűlési erőterjesztéseink következnek. Kettes napirendi pontként Fővárosi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetésére Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr szóbeli kiegészítése van-e röviden?
Köszönöm szépen. A költségvetési javaslatot első körben már néhány képviselőtárult is volt, a Költségvetési Bizottság megtárgyalta, ahhoz képest szeretnék egy tájékoztatást adni, hogy a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács csütörtök ülésén szintén tárgyalt a költségvetésről. Azt a döntést hozták a szociális partnerek, hogy a költségvetést egész évben tudomásul vették, és van 4 pontja, amelyet egyértelműen támogatásukról biztosították. Így a Budapest Pótlék bevezetését, amely figyelembe veszi azt az elvet, hogy aki minél régebb óta budapestiekért dolgozik az adott cégnél, az nagyobb arányú béremelésben részesüljön, és ez az intézményekre is igaz, ez a megállapítás. Támogatták azokat a társadalmi programokat, amelyek a munkaerőpiaci szociális integrációt erősítik, és igényt tartottak arra, hogy ennek kapcsán a jövőben rátekintsenek ezekre a javaslatokra, ezekre a programokra, és bővítsék akár ezeknek a körét. Így például, hogy kiemeljek egy ilyen programot, az a fővárosi álláskeresőknek a támogatására vonatkozó programok. Egyébként a főit is kinyilvánított azt az igényét, ami például a prezentációként itt az előbb elhangzott, hogy a főváros közlekedését érintő fejlesztési koncepciókról tárgyaljanak. Egyébként a költségvetési javaslat abban a szellemben készült, hogy ne kelljen a kormánytól kereskedelmi hitel felvételhez engedélyt kérni. ugyanis a 2019-es költségvetésben még szerepelt egy 52 milliárd forintos hitelfelvétel, kereskedelmi hitelfelvétel. Mi azt láttuk, hogy jelen helyzetben nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan fejlesztéseket, olyan elemeket ígérünk a felhalmozási költségvetésbe, amely elemekre a fedezete nincsen meg a városnak. A költségvetés a törvény szerint N+3 éves kitekintéssel kell, hogy elkészüljön, azaz 2023 végéig bemutattuk a finanszírozási allokációját. Ebből azt látjuk, hogy ezek a fejlesztések, ezek a előirányzatokra a bevétel biztosítva van. De nem terveztünk plusz hitelfelvételt azon túlmenően, amit az EIB lehetőséget nyit számunkra. Így tehát a költségvetés, amikor készült, akkor abban az alapelvből indultunk ki, hogy az 52 milliárdos kereskedelmi hitelt kiterveztük belőle, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, megszámoltuk a pénzeinket, lehetőségeinket, és ehhez képest alakítottuk ki azokat a felhalmozási költségvetési tételeket, amelyek túl azon, hogy fedezetet biztosítanak a kötelezettségek vállalással terhelt felhalmozási költségelemekre, egyébként lehetőséget adnak arra, hogy a városban felhalmozás, fejlesztések, beruházások menjenek végre. De azért ez fontos hozzátenni. Ez nem egy szükségletvezérelt költségvetés. Ez a költségvetés ez nem tudja figyelembe venni, hogy Budapestnek mire lenne szüksége. A 2012-ben nagyon helyesen az előző városvezetés egy koncepciót elfogadott, amelynek a 4-es számú mellékletére felhívom a figyelmüket, amely tartalmazta, hogy adaptív módon mekkora fejlesztési, felhalmozási szükséglete lenne ennek a városnak. Azért adaptív módon, hogy a 21. század igényeihez is hozzá legyen igazítva. Ebből az látszik, hogy 2014 és 2018 között 350 milliárd forintos felhalmozási költségvetés teljesülésnek kellett volna lennie, ezzel szemben 150 milliárd teljesült. Azért, mert a társadalmi újraelosztásban a kormány oly mértékben centralizálta az adóbevételeket, hogy ilyen mértékben kevés adóbevétel jut a főváros számára. A Költségvetési Bizottságban folytattunk egy hosszú, szerintem jó gazdaságfilozófiai vitát arról, hogy helyes-e ez a megközelítés. Nyilván nem gondolom, hogy feltétlenül most így ilyen hosszú prezentáció után önöknek idejük is kedvük lenne, de érdemes egyszer majd foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy helyes-e ez az irány, amikor ilyen mértékben alul finanszírozottak egyébként nem csak a főváros, hanem a települések is, és rá vannak utálva a társadalom újraelosztásba arra, hogy a kormánytól folyamatosan forrásokat kérjenek, főleg akkor, hogy az Európai Uniós források egyébként beszűkültek, vagy nem állnak rendelkezésre. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Kérdése van-e valakinek? Véleményezési joga van a bizottságnak, úgyhogy Poporni polgármester úr.
Jól látom, hogy a úgynevezett térközprogramra nem biztosít forrásokat. Térközprogramra nem biztosít forrásokat a főváros a jövőben. Ez egy sikeres program volt az elmúlt években. Az a típusú kooperáció a kerületek és a főváros között, amire nagy szükség van. Megmozgatta mind a főváros, mind a kerület pénzeit, és szinte kivétel nélkül támogatható társadalmi célokat, vagy ilyen urbanisztikai célokat valósított meg. Nagyon impresszív az a lista, amit egy könyv formájában is kézbe vehet bárki, és látja ezt. A pénz hiányában persze lehúzható ez a dolog, ami szerintem nem jó. De egy problémára fölhívnám a figyelmet, hogy ennek a programnak az volt az alapja és a magyarázata, hogy a önkormányzatok által értékesített lakások bevételét az önkormányzatok befizették a fővárosnak. És az a megállapodás született ezelőtt 4 vagy 5 évvel a főváros és a kerületek között, hogy ezeket a befizetéseket a főváros nem. Bérre, túlórára, BKV-ra, még hogy fontos BKV-s fejlesztésekre fordítja, hanem a kerületekkel közösen kialakított térközprogramra. Nem akarok okvetetlenkedni, hogy ez helyes dolog egy oldalon fölrúgni ezt a fajta megállapodást. Ereje biztos van rá a fővárosnak, ha megteszi. Nyilván alaposan utána néztek, de nem biztos, hogy elegáns dolog. Én javaslom egyébként, hogy fontolja meg a főváros a korábbi volumen pár milliárd forintos, 1-2 milliárd forintos fenntartását.
Köszönöm. Még kérdése van-e valakinek? Vagy észrevétele?
Hogy kapcsolom ki?
Hát ki? Ki kapcsolod? Ha nincs több kérdés észrevétel, akkor főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Ugye a térközprogramra kiadási oldalon 6 milliárd forintnál többet terveztünk, de ez tényszerűen igaz, hogy ez az előző évek döntéseinek áthúzódó hatását jelenti. Mi egyébként azt tapasztaltuk, hogy egyeztettünk néhány kerületi polgármesterrel, hogy mindenki azt mondja, hogy szeretné egyelőre megnézni, hogy a korábbi döntések, a korábbi projekteket hogy tudja befejezni egyáltalán. Szüksége van-e arra, úgy abban a formában, hiszen kiderültek, hogy ezek alulfinanszírozott pályázati projektekről van szó. Nyilván az is szerepet játszott a döntésben, hogy mérlegeltünk, és most leegyszerűsítem, Lánchíd, vagy térköz útfelújítások, vagy térköz intézményeknek a felújítása, vagy térköz. De az is benne volt, hogy azon túl, ezen a 6 milliárdon túl nézzük meg egyébként, hogy mi lesz ezekkel a programokkal. Be lehet egyáltalán őket fejleszteni. És azt az ígéretet tettük, hogyha adott kerület azt gondolja, hogy ez úgy abban a formában nem fejezhető be, hogy a pályázatában volt, akkor a forrásokat üljünk le és nézzük meg, hogy hogyan lehet átkonvertálni. De ilyen félig befejezett beruházások, ilyen közös kudarcként, azok nem biztos, hogy jó, hogy benne vannak. Egyébként igaza van polgármester úr, hogyha korlátlan forrásaink lennének, akkor, hogy ne is legyek ilyen nagy szavakat, ne használják, tehát hogy azért a jelenlévénél jóval nagyobb forrásaink lennének. Nem az a kard lebegne fölöttünk, hogy az iparűzési adót csökkentik, ami hozzáteszem nem csak nekünk, hanem önöknek is probléma, a többi kerületnek is. Akkor nyilván lehetne nézni, hogy még milyen projektelemeket tudnánk betenni. Hát az előző prezentációban is csomó olyan projektelem lehetett hallani, amelyek nyilván további forrásokat indokolnának. És mégsem tudjuk megtenni, mert hogy ebben a keretrendszerben nincsen pénzünk. Azt tudjuk tenni, hogy megpróbáltunk a szükséges minimumokat betervezni, és lehetőséget adni, hogy akkor közösen megnézzük, hogy mi legyen például a térközzel is. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs több kérdés, akkor a határozati javaslatunk az, hogy az előterjesztést a fővárosi közgyűlésnek megtárgyalás és elfogadásra javasolja a bizottság, aki ezzel egyetért, annak kérem az igen gombját, illetve azt a kis pipát nyomja meg. Hol van most a úrom szavazol? Hét igen és egy tartózkodás mellett elfogadta a bizottság határozati javaslatot. Hármas napi rendi pontunk Városliget területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szól. Városépítési főosztálynak van-e valamilyen kiegészítés? Nincsen. Kérdése van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? De itt is véleményezési jogköre van a bizottságnak. Marsallé Kovács Üdít.
Köszönöm a szót, elnök asszony. A kérdésem az, hogy hol tart ennek a vésznek a tervezése, ki a tervezője, mikor kötöttek vele tervezési szerződést, erről semmi nincs az előterjesztésben. Köszönöm.
Köszönöm. Még valakinek kérdése, észrevétele van-e? Akkor a főosztály képviselőjét kérem szépen, hogy válaszoljon.
Köszönöm szépen. Városépítési főosztálytól Macák Johanna vagyok. A vész készítéséről a fővárosi közgyűlés alakuló ülésén november 5-én döntött. Mi azonnal közszolgáltatónknak, a BFVT Kft-nek megadtuk a megrendelést. Ilyenkor az az eljárás jelent, hogy a főosztályvezető főépítész úr ír hivatalos levelet a BFVT ügyvezetői igazgatójának, és a tervezés elkezdődik. Pontosan a tervezés elkezdéséhez kapcsolódóan derültek ki olyan műszaki problémák, aminek következtében most ez az előterjesztés született. Tehát az, hogy időszerű a változtatási tilalom elrendelése. Tudnélik, az első lépésben hatástanulmányok és vizsgálatok készülnek a Városliget állapotáról, és ennek következtében jött az a döntés, hogy rendeljük el a változtatási tilalmat. Ezen kívül nem tudom, milyen kérdés van még. Igen, igen, egy keretszerződés keretében a közszolgáltatónk 100%-os fővárosi cég BFT Kft.
Köszönöm, Rátai Mihály.
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az tudható, hogy én amellett vagyok, hogy nem kéne a Európa első tervezett közparkját beépíteni, ez az ügy. Nem kellene, hogy a Néprajzi Múzeum üvegezett tűzfala ott legyen a műcsarnok mellett. Szóval sok mindenről megvan a véleményem. Egy dologban teljesen tanácstalan vagyok. Az, hogy a változtatási tilalmat illeti. A múltkor is ott ült a közgyűlésben egy ember, és föltartott egy táblát, ami arról szól, hogy itt csak dumálnak egyesek, miközben ottan történnek dolgok. Tehát olyan dolgokról hallok hírt, hogy a palánkok mögött effektíve építkeznek, vagy olyan dolgokat csinálnak, ami olyanná teszi a dolgot, mint az innovációháza, ami már mintha folyna. Holott nem is. Tehát, hogy ez nem az ügyosztály dolga, lehet, hogy rendőrségi ügy, fogalmam sincs. Tehát, hogy lehet betartatni ezt a dolgot? Ez egy alapvető kérdés, amit nem bírok ki, hogy szóba ne hozzam, hogy ha azt akarjuk, hogy ne változzék, hogy be akarjuk ezt tartatni, amit a fővárosi közgyűlés határozott, akkor ennek mik az eszközei vajon?
Köszönöm, Pokorni polgármester úr.
Két hozzászólás, két bandból áll az egyik, hogy Mihály, ezek szerint azzal vádolod a kormányt, hogy az adott szava ellenére folytat olyan beruházást, aminek a fölfüggesztését megígérte.
Lehet, hogy nem a kormány.
Oké.
Okay. De magánbeszélgetéseket meg majd így
utána. Bizottsági beszélgetés.
Azt én értem, csak itt egymással csatlakozom.
Világos. Tehát nézd, folynak beruházások, a Néprajzi Múzeum az engedéllyel folyik, és a főváros jóváhagyásával. Nem akarom felsorolni, melyek azok a pontok, amikre egyébként mi magunk a testületben igent mondtunk. Van három, az innovációháza, a galéria és a színház, aminek a fölfüggesztéséről döntöttek az érintettek, talán ez a pontos, mert a főváros a leállítását kérte a kormány, akinek építési engedély van a birtokában. Tehát erre vonatkozóban a változtatási tilalom sem hoz új szempontot, hiszen a hatályos építési engedélyre nem vonatkozik a változtatási tilalom. A kormány fölfüggesztette a tevékenységet, nem lemondta. De nem építkezik. Ha megnézed, akkor az alakuló téren, az egykori alakuló téren tervezett színház helye, ami egyébként beton. Ott semmi nem történik. Az egykori Petőfi csarnok helyén, ahova a galériát tervezték, ami szintén beton. Egy fűszál nem sok nincs rajta. Szintén semmi nem történik, és az egykori közlekedési múzeum helyén, ami szintén beton, szintén nem történik semmi. Tehát a parkvédelemre, hagyd mondjak annyit, ez három olyan helyszín, ahol egy fa sincs. De egy sincs. A kérdésem viszont, ez inkább tájékoztató jellegű volt, a kérdésem nem erre vonatkozik, hanem a közbeszerzésre. Ön úgy fogalmazott, hogy egy keret közbeszerzésük van. A keretközbeszerzés keretében hívják le ezt a tervezői munkát. Azért nem lényegtelen, mert csak akkor lehet változtatási tilalmat elrendelni, ha érvényes tervezői szerződés van. Érvényes tervezői szerződés pedig akkor van, hogyha a keretközbeszerzésből külön megállapodás keretében egy másik eljárás során lehívták azt a munkát. Tehát nem elegendő a keretközbeszerzés ténye, hanem azon belül külön szerződéssel megállapodniuk kell a részmunkára is. A kérdés az, hogy ez megtörtént-e, és jogszerű-e a változtatási tilalom elrendelés.
Reagálhatok arra, hogy az oldalon?
Amint kikapcsoltam a mikrofonomat, akkor igen.
Főosztály.
Akkor először az első kérdésre válaszol a változtatási tilalom hatájáról. Igen, ezt jobb tisztáznunk, hogy a változtatási tilalom nem vonatkozik a jelenleg hatályos építési engedéllyel rendelkező épületekre. Ez ténykérdés, ez jogszabályi háttér. A változtatási tilalom létrehozásával, illetve a rendelet létrehozásával kapcsolatban mégis azért döntött úgy a főváros vezetése, támogatva a szakmai főosztállyal, hogy egy ilyen rendelet jöjjön létre, mert pontosan abban a korábban idézett november 5-i előterjesztésben megfogalmazásra került, hogy a főváros új vezetése mit szeretne látni a történeti park területén. Tehát egy történeti parkot akar látni, és a történeti park kialakítása érdekében rendelte el most a...
Tehát vannak olyan lekerítések, illetve olyan elhatározások, olyan kutyafuttató, olyan tematikus parkészetek, amik kerítéssel lennének lekerítve, ezeknek sincs jelenleg hatályos építési engedélye, ez se lenne cél egy történeti kertbe, hogy ilyenek létesüljenek. Tehát ezek a részek azok, amire a változtatási tilalom ki tud terjedni. A másik kérdésre válaszolva, nagyon röviden annyit, hogy a BFT Kft.-nek nem keret közbeszerzése van, hanem ő egy közszolgáltató. És a közszolgáltató feladatai között ez nevesítve van. Úgyhogy más a lehező fekvése. Köszönöm szépen.
Köszönjük, Ráda Jól.
Annyit szeretnék hozzátenni, mert ez egy állandóan fölmerülő kérdés, hogy hol van beton, hol nincs. Szóval a történelem során számos hibát elkövettek már, többek között a felvonási útvonalnak, avagy tartalék leszálló pályának a lebetonozása is a Városliget része. És az, hogyha a Rákosi korszakban elkövették ezt az őrületet, hogy lebetonozták a Városligetnek egy széles sávját, ezt nem tudom, miért kell véglegesnek tekinteni. Szóval nekem az volt a véleményem erről, hogy meg kéne próbálni előbb-utóbb visszaadni a Városligetnek ezt a sávot, és korábban elértem azt, hogy a Dózsa-György úta vagy Aréna út kellős közepén legyen egy fasor, ami azt jelzi, hogy meddig tartott eredetileg a Városliget. Ez a fasor máig megvan, tehát lehetne tudni, és az, hogy oda beleépítettek ebbe a területbe országos vagy nemzetközi kiállítást és nagy csarnokokat, ezeket a korábbi rossz döntéseket felülvizsgálva visszaadni a parkot, a városnak ezt a közparkot, miközben Hát, hogy mondjam, és akkor most a mocsáról ne beszéljünk, ami alatta van. Szóval nagyon összetett a kérdés, és én azt hiszem, hogy minél több zöld területet kell ott visszaadni, ott a benne vannak emberek, akik nekem azt mondják, hogy ez az építési engedélykiadás szabálytalan volt, az volt szabálytalan, hogy egy csomó dolog megkérdőjelezhető lenne ezekben a dolgokban. Tehát én azt nagyon egyetértek azzal, hogy mentsük, ami menthető, és ha a főváros közgyűlése úgy dönt, véleményem szerint helyesen, hogy próbálja ezt a kárt, amit a Városliget lebetonozása jelentene, minél kisebbre fogni, és amit lehet még meggátolni, akkor ezzel csak egyetérteni lehet.
Köszönöm szépen. Akkor, ha nincs több hozzászólás, akkor kérdezem, hogy aki tudja támogatni a közgyűlésnek megtárgyalása és elfogadásra, annak kérem az igen szavazatát. Hét igen, egy nem és egy tartózkodással elfogadta a bizottság. Következő napirendünk csatlakozás a Cities Today Institute, valamint az Energy Cities elnevezésű nemzetközi szervezetekhez. Van-e szóbeli kiegészítése a beruházás és projektmenedzsment? Nincs. Kérdése van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Szintén véleményezési jogunk van. Nincs akkor, aki tudja támogatni, hogy megtárgyalás és elfogadásról megtárgyalja és elfogadja a közgyűlés, annak kérem az igen szavazatát. Nyolc igen és egy tartózkodással elfogadta a bizottság. Következő napirendünk Pannonpark projekt megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Ugye pénteki nap függvényében is nagyon aktuális ez a történet, de valójában nem emiatt került ide, hiszen akkor még nem tudhattuk ezt a lépést. Itt arra teszünk kísérletet, hogy elkezdjünk tisztán látni ebben a Pannonpark projektben. Méghozzá ezt a saját forrásunkból, tehát a fővárosi költségvetés forrásából vagyunk kénytelenek megtenni, hiszen a kormány bár 100%-ban finanszírozta a projektet, mint hogyha abban nem akarnak szerepet vállalni, hogy akkor a miért emelgette eddig a finanszírozási keretet, és most miért tárja szét a karjait. De valójában tényleg nem tudjuk, hogy mennyibe kerül befejezése ennek a három osztatú biodómnak. Ezért azt a döntést hozta, azt a javaslatot teszi a főváros vezetése a közgyűlés számára, hogy adjon az Enviro Duna Kft. Számára előzetes írásos hozzájárulási jogosultságot az állatkert Pannonpark projektje keretében. Ugye eddig is az Enviro Dunának volt feladata egy utólagos dokumentum alapú ellenőrzés, ezt még az előző városvezetés és a közgyűlés fogadta el. Mi azt látjuk ahhoz, hogy biztonságosabban lehessen látni a projektnek a finanszírozását, befejezését, ezért szükséges egy erősebb jogosultságot teremteni az Enviro Duna számára. A második pedig arra kérnénk fel ezzel a döntéssel az Enviro Dunát, hogy tegyen le variációkat arra vonatkozóan, hogy mennyiből lehetne befejezni ezt az egész projektet. Ugye mi azt látjuk, jelen tudomásunk szerint, hogy az állam által odaítélt forrásból 6 milliárd szabad forrás áll rendelkezésre, amelyre nincsen kötelezettségvállalása a FANC-nak. Ezen kívül a FKT-n felvetődött, hogy a Hermina garázsra fordítandó pénzt beforgatná a kormány a projekt befejezésére. Nyilván azt kellene megnéznünk, költségvetési napirendnél már utaltam arra, hogy jelentősen forrás szűkében vagyunk, hogy hogyan lehet úgy befejezni ezt a projektet, hogy a támogatási szerződésben szereplő három osztatú biodóm az biztosított legyen. Ebből következően a támogatás valamilyen szinten megvalósuljon, viszont a főváros részéről többletforrást ne igényeljen. Az is látszik sajnos, és erre a távozó főigazgató több nyilatkozatában is beszámolt, hogy erre a projektre a FANC nem volt alkalmas, és jelenleg sem alkalmas, hiszen ez egy beruházás, egy klasszikus beruházás. Viszont menet közben vagyunk, ahol április végén, hogyha jól emlékszem, átadásra kerül a a terület és 70%-os készültségbe kerül egyenvileg a projekt. Ugyanakkor a berendezést ennek az épületnek, magának a Pannon Parknak még nem látjuk. Enélkül, a döntés nélkül továbbra is csak vakon tapogatóznánk a dologba. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Kérdése van-e valakinek? Észrevétel, hozzászólás? Nincs akkor, aki tudja támogatni, hogy a közgyűlés megtárgyalja és elfogadja az előterjesztést, annak kérem az igen gombját. Nincs. 7 igennel és egy tartózkodás mellett elfogadásra javasoljuk. Következő napirendi pontunk, javaslat új integrált településfejlesztési stratégia készítésének szükségességére. Városépítési főosztály szóbeli kiegészítés nincsen. Kérdése van-e valakinek? Szintén véleményezési jogunk van. Nincs észrevétele, hozzászólása. Akkor szavazzunk. Megtárgyalásra és elfogadásra javasoljuk. 9 igennel egyhangulag elfogadtuk a határozati javaslatot. 7. napi rendünk budapesti mobilitási tervhez kapcsolódó módosító határozatok visszavonására. Városigazgatósági főosztálynak szóbeli kiegészítése nincsen. Kérdése van-e valakinek? Pokorni polgármester.
Mi kezdek, amiket visszavonunk?
Mikrofonba kérjük szépen, mert már nem lesz belőle sose jegyzőkönyv.
Györkös Gábor, Városigazgatóság főosztályról. A mobilitási tervnek az elfogadásakor egyéni képviselői indítvány született az egyik, amit elfogadott a korábbi közgyűlés. Az egyik az a H5-ös hívnek az M5-ös metróvonalra történő átnevezése volt. Ez az Észak-Déli Regionális Gyorsvasút, tehát a Szentendrei hív projekt elnevezése. A másik pedig az egyes villamos meghosszabbítása Vörösvári úton. Itt egy másik időbeli ütemezésre tervezte a BKK 2026 és 30 közötti időszakra, és 2021 és 25-re irányult ez a képviselői indítvány, de a BKK szakmailag továbbra is fenntartja a korábbi véleményét, és erre a költségvetésben, ha ez a javaslat maradna tovább, a jövő évtől forrást kellene biztosítani. Ez a két módosítás.
Köszönöm. Észrevétele van-e még valakinek? Ha nincs, akkor tudunk szavazni, hogy megtárgyalás és elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek az előterjesztést. Aki tudja támogatni, annak kérem az igen gombját. Hat igen, egy nem és egy tartózkodással elfogadta a bizottság. Szaniszló képviselő úr már nincs a teremben. 8. napirendi pontunk, javaslat a H2020 Városok az Emberekért című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára. Beruházás és projektmenedzsment főosztály szóbeli kiegészítése van. Tessék!
Köszönöm szépen, Kókai Dóra vagyok, a Beruházás és Projektmenedzsment főosztályról. Az előterjesztéshez egy előterjesztői kiegészítés készült. Ugye az előterjesztésben foglalt beavatkozási tevékenységek a 11. kerületi önkormányzat tulajdonán valósulnak meg, és ehhez kapcsolódóan a kerület hozzájárulását megadta, viszont ehhez egy közterület használatra vonatkozó szerződés megkötése szükséges, amelyet a leadás után kaptunk meg, ezért ezt kiegészítésben terjesztjük a közgyűlés elé.
Köszönöm. Kérdése van-e valakinek ezzel kapcsolatban? Észrevétele, hozzászólása? Őrhár Dániel.
Köszönöm szépen a szót.
Csak röviden, ugye itt arról van szó ebben az előterjesztésben, hogy mobilitási pontok, tehát fix hardveres infrastruktúra létesül alapvetően profitorientált jármű megosztó szolgáltatók számára közforrásból. Én azt hiszem, hogyha itt kis volumenről van szó, és egy tudományos célnak az elérése elsősorban a kezdeményezésnek a célja, akkor ennek önmagában nincsen rossz vonzata, de hosszabb távon azért mindenképpen érdemes azt leszögezni, hogyha itt valóban egy ilyen szolgáltatói tevékenység zajlik, és ha jól emlékszem, a MOL Bubit leszámítva csak profitorientált cégek lesznek a kedvezményezettjei ennek a beavatkozásnak tulajdonképpen, akkor elvárható lenne, hogy ők is hozzájáruljanak ennek az infrastruktúrának a pénzügyi költségeihez. Ugye itt egyfelől konkrétan beruházásról lehet szó, másról meg maga a területhasználat is ugye költséges, amit így most felajánlanak az illető kerületek, vagy pedig a főváros. Oda szeretnék csak kiukadni, hogy semmiképpen nem tartanám azt üdvözlendőnek, hogyha hosszabb távon ez egyfajta szubvenciójává alakulna ki ezeknek a megosztott szolgáltatóknak, és azt hiszem éresen meg kell majd húznunk azt a határvonalat, ameddig a tudományos kutatás jellege tart ennek a kezdeményezésnek, és ahonnan viszont szolgáltatóknak be kéne szállnia ennek az erőforrásnak az igénybevételébe. Köszönöm.
Köszönöm. Erre reakció vagyok? Nincsen. Oké, még valakinek észrevétel a hozzászólása? Nincs, akkor tudunk szavazni, megtárgyalás és elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek. Aki tudja támogatni, annak kérem a kis pipáját. Nyolc igennel egyhangulag elfogadta a bizottság. 9-es napi rendi pontunk, előterjesztés Budapest főváros közigazgatási területén járművel vállalkozás rendjének egységes kialakításáról, a vállalkozás díjáról, üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010-es közgyűlési rendelet módosításáról. Piko András polgármester úr az előterjesztő, szóbeli kiegészítését megadom a szót.
Köszönöm szépen. Éveken keresztül jogi szabályozással ellentétesen ingyenesen parkolhattak gyakorlatban, tehát a várakozási hozzájárulást elfogadták a fővárosnak azon a területein is a Józsefvárosban, a II. János Pál pápa téren, a Mikár utca 4 szám előtti parkolóban, illetve az Orci, illetve a Fiumei úton, amelyen elvileg ezek a hozzájárulások nem lettek volna érvényesíthetők. Idén január elején szembesültünk azzal, hogy fizetőssé tennék a kerületieknek, miközben mi azt ígértük, hogy a kerületi parkolási szabályozást társadalmi vitában fogjuk velük megvitatni. Az az egyéves moratórium vagy ingyenesség, amelyet indítványoztunk, ennek a társadalmi vitának a lefolytatását tenni lehetővé. Ez pont elegendő arra, hogy akár ott helyben is, illetve a kerületben a lakosainkkal, szavazóinkkal meg tudjuk beszélni, hogy milyen parkolási rendet tartanának fenntarthatónak, klímavédelmi szempontból is támogathatónak, és a saját kényelmi szempontjaik szerint is támogathatónak, úgyhogy ezért kérem a támogatást. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Kérdés van ezzel kapcsolatban? Marsalin Kovács Edit.
Köszönöm a szót. Nekem egy technikai észrevételem van, én még itt nagyon új vagyok, és nekem keresni kell azokat a rendeleteket, amiket módosítanak, és most ugye csak egy módosító rendelet került az előterjesztésbe, tehát nem látom azt, hogy miből mi következik, tehát egy hasábos rendelet, vagy pedig egy meglévő rendelet felülírása, hogy ez, mit szeretnének változtatni, ez nagyon megkönnyíteni a munkámat. Köszönöm szépen.
Köszönjük, polgármester úr.
A 2010/30-as fővárosi közgyűlési rendeletnek van egy melléklete, amely felsorolja, hogy például Józsefvárosban melyek azok a területrészek, ahol a hozzájárulást, a kerületi várakozási hozzájárulást megadható, tehát amely gyakorlatilag ingyenessé teszi a fővárosi területnek a használatát. Ezt bővítenénk ki egy évre a fenti 4 területtel, tehát a II. János Pápa térrel, a Luther utca 4-jel, a Fiumei úttal és az Orci úttal, amelyeken gyakorlatilag az elmúlt években gondolom valamilyen szóbeli megállapodás alapján nem szedtek parkolási díjat, bár kellett volna.
Köszönöm. Ha nincs több észrevétel, hozzászólás, akkor fővárosi közgyűlésnek megtárgyalása és elfogadásra javasoljuk. Aki tudja támogatni, annak kérem az igen szavazatát. Nyolc igennel elfogadta a bizottság. 10. napirendi pontunk javaslat a főváros közigazgatási területi járművel várakozás rendjének egységes szabályozása, egységes kialakításáról, várakozási díjról, üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásról szóló rendelet módosítása. Pokorni polgármester úr, ez még nincs a napirenden a közgyűlésen, a bizottság felvette a napirendjére. Van-e szóbeli kiegészítésed?
Napirenden van. Nincs.
Nincs. Jó. Ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele van-e valakinek? Körhár Dániel.
Én elolvastam az előterjesztést, és első olyan tűnik, hogy ki teljesen.
Szuper. De akkor nem ismétlem ezt meg, amit az én elmondtam. Ezzel az első részével abszolút egyet is tudok érteni, a második részében viszont ennél sokkal nagyobb horderejű kérdés merül fel, jelesül, hogy a parkolási rendeleteknek a módosításaiba, sőt kialakításaiba a kerületeknek sokkal nagyobb beleszólása legyen, amivel már csak az első javaslat példájával élve sem tudok igazán egyetérteni, ugye azzal érvelnek pont a parkolás kialakítása vagy módosítása mellett, hogy ez érinteni fogja az agglomerációból bejáró autósoknak a számát is. Most innentől kezdve ebből egyenesen következik az, hogy a parkolási rend az nem csak egy ilyen helyi érdekű kérdéskör, ami teljesen hatástalan más kerületekre vagy akár Budapesten kívül élőkre nézve is. Teszem azt, ha változik a parkolási rend a János Kórház környékén, akkor a második kerületen áthaladó autósoknak a számát is ez befolyásolni fogja. Hogyha ez így van, tehát ilyen externális hatások fellépnek adott esetben a szabályozás következményeként, akkor ezt tipikusan egy olyan kérdésnek tartanám, ahol a szubszidiaritásnak az elvét felülírja azt, hogy más érintettek is vannak a döntések nyomán, és így nem tartanám azt támogathatónak, hogy lefelé menjen ez a szabályozás a kerületek irányába. Magában az előterjesztésben, magában a hozzátartozó mellékletben is benne van. Eléggé fekete-fehéren. Most nem húztam ki magamnak, hogy egyből fel tudjam olvasni, de azt hiszem, itt van, javaslom tovább a parkolási rendet módosításával biztosítani a kerületi önkormányzatok számára, hogy a helyi lakosokkal és gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatosan a várakozási kedvezmények mértékét helyi közügyként ugyancsak kerületi önkormányzati rendeletben szabályozhassák.
Tehát a várakozási...
Mikrofonba kérjük szépen.
Igen. Kicsit csodálkozva hallgattam generálisan. Még egyébként ez sem állna tőlem távol, hogy generálisan több jogot adjunk a kerületeknek, akár a főváros rovására is. Ezt nem tartom feltétlenül ördögtől valónak. Bár van abban igazságot, hogy ha ez más kerületet, agglomerációt érint, akkor ez megfontolandó. De itt a várakozási engedélyek szűkítéséről van szó, hogy ezt tehesse meg egy-egy önkormányzat maga. Itt a rakodási engedélyek, tehát a bolt előtt álló táblák, amelyek dedikálnak egy-két vagy három helyet a Spárnak, hogy reggel 6-tól délután 5-ig
más nem állhatott meg, csak a Spár teherautója. Szerintünk vannak olyan területek, a Böszörményi út előtt is pár tipikusan ilyen, ahol bőven elég lenne reggel 6-tól reggel 9-ig feltölteni áruval a áruházat, vagy ezt a közértet, és reggel 9-től délután 4-ig a lakosság vagy a vevők állhatnának meg ott. Ez ma a fejünk fölött fővárosi szinten dől el, noha mi ismerjük jól ezeket a közlekedési viszonyokat, mi tudunk tárgyalni adott esetben a boltossal, és mi tudjuk fölmérni, hogy a két fontos érték között, az áruszállítás lebonyolítása és a lakossági parkolás között hol van az az érzékeny egyensúly, amit érdemes beállítani. Tehát szerintünk ez a példa tipikusan az, amit helyi szinten, önkormányzati, kerületi önkormányzati vagy települési szinten lehet finoman szabályozni, és nagybudapesti szinten ennek csak a kereteit szabad megszabni. Arra teszünk javaslatot, hogy ezt, és nem általában, hanem ezt a pontot mi tudjuk egyeztetni. Ezt továbbra is fontosnak tartom. Sokkal rosszabb a helyzet ma már, tehát kénytelenek vagyunk ezeket a például rakodási engedélyekre fenntartott és dedikált időknek a korlátozását is fölvetni. Csak példával illusztrálom, a 12. kerület parkolási övezetében van durván 3900 parkolóhely, és 8700 autó után fizetnek adót. Tehát minden kis lehetőségnek a finom hangolására törekednünk kell. 97-98%-os ezeknek a parkolóhelyeknek a töltöttsége. Szerintünk erre fővárosi szinten se figyelem, se tárgyalási készség, se információ nincs. Kerületi szinten viszont igen.
Én már kicsit azt érzem, hogy itt a várakozási időtartam jelentőségét kívánja a polgármester úr lekicsinyíteni. Én azt hiszem, hogy ez az egész kérdéskör, amit City Logisztika néven szoktunk általában ismerni, ez egy olyan kérdéskör, amivel nagyon aktívan dolgozik stratégiai szinten a BKK. És éppen ezért nem vagyok benne biztos, hogy effektíve felülírva azokat a stratégiai megfontolások, amik már most léteznek, vagy amik létezhetnének a város szintjén, érdemes ezt a szakmai kérdést a kerületeknek a kezébe átadni. Pontosan azért, mert itt nem pusztán a kerületben élőknek az érdekei jelenhetnek meg, hanem a kerületen kívül élők is.
Tehát jól értem, az, hogy 8-tól 10-ig vagy 17-ig pakolhasson a spáros teherautósofőr. Ez City logisztikai szempontból a BKK stratégiájának a joga megszabni, és nem a normalitás elve alapján a területet jól ismerő, információkkal rendelkező kerület mérlegelésére bíznád ezt a dolgot. Jól értem?
Így igaz, pontosan azért, mert az a teherautó, ami leparkol egy bizonyos időpontban a Spár előtt, az azt megelőzően, meg azt követően a főváros útjain ahhoz a reggeli csúcsforgalomhoz fog hozzájárulni, amiben nem csak az adott kerületnek a lakosai érintettek, hanem mindenki más, aki akár autóval, akár tömegközlekedéssel ezt a közúthálózatot használja. Tehát megint visszatérek arra, hogy itt a kérdés sokkal nagyobb volumenű, mint sem, hogy ott a Böszörményi út is pár előtt állni fog egy adott időpontban teherautó, hanem ez a teljes városi áruszállítási forgalomra jelentős hatással bíró kérdéskör.
A javaslatból.
Én a János korát nagyon támogatom.
Rendben. Én a hosszú ideje csinálom ezt, tehát amiben tudunk megállapodni, abban állapodjunk meg. Tehát állapodjunk meg abban, amiben megy, és akkor ezt
áruszállítós részt én egyelőre visszavonom, bízva abban, hogy tudunk szót érteni, hogy nem a boltosok kényekedve az egyedüli szempont. Nem állítom, hogy nem létező szempont létezik, de nem az egyedüli. Akkor most az erőterjesztő módosítja ezt a pontot, ezt kivette, és kérem a bizottság támogatását a többihez.
Én mértem. Ha nincs több hozzászólás észrevétel, akkor kérdezem a bizottságot, hogy javasoljuk a közgyűlésnek, hogy napirendre vegye ebben a tárgykörben ennek a rendeletnek a módosítását. Aki tudja támogatni, a kis pipát nyomja, aki nem, az a többi. Hogy fölvegye, igen, fölvegye a közgyűlés. Tadám. 5 igen, 1 nem, és 2 tartózkodással elfogadta a bizottság, úgyhogy javasolja a fővárosi közgyűlésnek napirendre venni. Köszönjük szépen, és akkor a mai napirendjeink végére értünk. Mindenkinek köszönöm szépen a megjelenést. Reményeim szerint márciusban. A tájékoztató, az tájékoztató, azt elolvassuk, nem? Elolvassuk, értelmezzük, és utána. Reményeim szerint márciusban a közgyűlés előtti kedden tartjuk a bizottságülésünket a előzetesen megálmodott munkarendünk szerint. Köszönöm szépen mindenkinek, és szép napot kívánok!